Jó ráadást kívánok mindenkinek, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Turi Ferenc, a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgált ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát most június van, mikor indul a szezon?
Hát a szezon már elindult, úgy is mondhatnám, hogy nekünk szinte egész évben szezon van. Január-februárban van egy kis pihenési lehetőség, de egyébként a nyár az ugye nyár, tehát azt mindannyian tudjuk, és egyébként pedig a tél, a karácsony és az egyéb ünnepek kapcsán az is egy nagyon komoly forgalmat jelent számunkra.
Az egy-két hónap pihenés sem igazi pihenés, mert itt a számok évről évre változnak pozitív irányba, tehát fölfelé. Hát ha csak a Liszt-Ferenc reptér számait nézem, az is ugye milliós nagyságrenddel, nem beszélve a Magyarország légterén áthúzó repülő járatok vagy repülőgépek száma, ugye az is évről évre növekszik.
Igen, talán ez az illusztrálja a legjobban, hogy a 2019-es békeévhez képest idén az év első 5 hónapjában már 30%-kal magasabb a forgalom, és egyébként ebben az évben, az első időszakban, összehasonlítva 24-jel, pedig mintegy 8%-kal nagyobb a forgalom, tehát nagyon komoly forgalomnövekedés van. Ebből 14% egyébként a Budapest Airport növekedése, ami egy hát bődületesen nagy szám, főleg azért, mert ugye 24-ben is volt egy nagyon komoly növekedés a nemzeti repülőtéren. Az átrepülő forgalom pedig olyan 5-8%-kal nőtt eddig, tehát azt tudom mondani, hogy full szezon van nálunk, tehát mindenki teljes erővel működik.
A háborús konfliktusok nyilván nehezítik ezt a helyzetet. Mondtam talán egy kollégának, amikor beszélgettünk, hogy elég gyakran nézem ezt a flight radart, hogy micsoda borzalmas dolog az, hogy sávok maradnak üresen, és hát az összes többi forgalom pedig oda koncentrálódik, ahol még egyáltalán lehet repülni. És nyilván ez a magyar légtérre is így igaz.
Igen, ugye, tehát azt látni kell, hogy nálunk 4 üzletág van összesen. Első ez a magas légtéri irányítás. Itt most idén úgy gondolom, hogy rekordot fogunk elérni, mert első ízben fogja meghaladni ebben az évben, ha várakozásaink szerint, az 1 millió gépet ez a forgalom. Ezt követi ugye a Budapest Airportnak a le- és felszállása, ez a megközelítés, és a terminál forgalom, ami szintén egy harmadik üzletágunk, és utoljára pedig ez a vizuális repüléseket segítő repüléstájékoztató szolgálatunk van, ami megint csak egy légirányítási tevékenységet jelent. És ugye itt mind a 4 területen végülis bődületes forgalomnövekedések vannak.
És hát ilyen önöknek is, a Hungarokontrollnak is valamilyen módon, hogy a teljesítményet fokozni tudja, bővülnie kell, erről beszélgetünk még. De picit menjünk még vissza Európára, a légtérre. Nyugat-Európában az átrepülő forgalom tavaly még nem ért el, ugye? Az utolsó békeévet, a 19-es.
Ez így van, tehát ugye külön problémát jelent egyébként ennek a forgalomnak az egyenlőtlen eloszlása. Itt ugye a ukrán-orosz háború miatt a mi légterünkben egy jóval nagyobb forgalomnövekedés van, és valóban egyébként Nyugat-Európa egyes piacai még bőven a 2019-es szint alatt van egyébként a mostani forgalom. Tehát mondhatjuk, hogy bennünket ezek a válságok, ezek a háborúk, ezek aránytalanul nagy mértékben sújtanak. Ugye és az a probléma, hogy egyébként nem csak a közvetlen válságok sújtanak bennünket, de ha például van mondjuk máshol, akár egy távoli régióban valamilyen konfliktus, tehát például mondjuk van egy izraeli probléma, akkor az ottani légtér elkerülések miatt a mi forgalom szerkezetünk is egyik napról a másikra átalakul és változik. És ez igazodnunk kell, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly napi optimalizálási feladatot jelent a kollégáknak.
Ez egyfajta pillangó hatás, nem?
Hát igen,
valahol a világ légterében történik, vagy a Földön történik, az egész könnyedén és nagyon hamar elérheti a budapesti légteret így módon.
Hát igen, meg gondoljunk bele, hogy 1 millió járat, ugye, ők repülnek át felettünk. Tehát gyakorlatilag minden kontinensről szinte vannak járatok. Ugye az egyik London-Dubait megy, a másik, nem tudom, Párizs-Katárt. Tehát, hogy olyan átrepülő forgalom van, és itt komoly problémát jelent számunkra egyébként, hogy miközben az Európán belüli forgalom az egy szabályzott forgalom, és ezt az Eurocontrol irányítja központi szinten, addig a kontinensről, keletről, kívülről érkező légijáratok, tehát például ugye a közel-keletről, távol-keletről, ők nem kötelesek azokat a résidőket figyelembe tartani. És itt nekünk egy nagyon komoly problémát jelent, hogy hajnali 4 és 6 óra között tömegével megjelennek a határon olyan gépek, amelyekről igazából nem is tudtuk, hogy ezek majd akkor fognak megjelenni, mert máskor kellett volna jönniük, de nem tartották be azt az időt, amikor jönniük kellett volna. Na ez az, ami egyébként képes arra, hogy szétverjen egy napon belüli forgalmat.
Ez nagyon érdekes, ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire szabályozatlan lehet.
Ez ugye a régión kívüli
egy
forgalom.
Egy része, értem, a régión kívüli forgalom.
Ugye a másik, ami egyébként komoly hatással van a mi forgalom szerkezetünkre, és az utasoknak a kényelmére, mert számunkra ez a legfontosabb, hogy az utasoknak tényleg optimális körülményt biztosítsunk, ez a törökországi forgalom. Törökországban idén például 50%-kal megnő a forgalom, ugye megépült Isztambulban a 3. futópálya, és olyan bődületes számban vannak járatok, és itt nekünk problémát jelent az egyébként, hogy a társaságok egy része nem igazán tartja be azokat a résidőket, amelyeket kapnak. Tehát a repülőtérről már más időben indulnak, ugye a határon megint más időben érkeznek, más magasságon jönnek, mint ami eredetileg le lett adva. Tehát megint csak egy olyan, hogy mondjam, napon belüli optimalizálási feladatot jelent, ami szinte egy heroikus küzdelem egyébként a repülős tervezőinknek.
Hát minden nap meglepetés, de minden órában minden lehet akkor meglepetés, vagy van is meglepetés.
Minden nap egy új nap van, de szó szerint. Igen.
A meteorológia is egy fontos kérdés. És az ember azt gondolja, hogy meteorológia mindig volt, az a repülést mindig akadályozhatta, vagy éppen segíthette, de most azt mondják a szakemberek, az ön kollégái is, hogy ez a helyzet is egyre bonyolultabbá válik.
Igen, ugye amikor az új menedzsment 10 hónappal ezelőtt elkezdte a munkát, akkor készítettünk egy gyökérok elemzést, hogy mik azok a fő problémák, amelyeket javítanunk kell ahhoz, hogy rövid távon a működésünk az radikálisan javuljon. És ugye itt mondjuk a létszámpótlás és az egyéb szakmai intézkedéseken kívül, mint például a légtérszerkezetnek az átalakítása, egy nagyon fajsúlyos terület volt számunkra a meteorológia. Ugye nyilván volt korábban repülés meteorológia, de az a típusú szolgálat, amit most bevezettünk, ami arról szól, hogy reggel 8-tól délután 6-ig a Hungarometnek egy munkatársa ott van az irányított
teremben. Együtt lélegzik a kollégánk,
és gyakorlatilag egy ilyen percről percre történő egyeztetés van. Én ugye szinte minden nap vagyok a irányító teremben, és mindig beszélgetek a meteorológusokkal, hogy milyen tapasztalataik vannak, mert ugye az április 15-től él ez a rendszer. Azt tudom mondani, hogy rövid távon is egy hatalmas, hogy mondjam, javulást tudtunk abba elérni, hogy feleslegesen ne korlátozzuk a magyar légteret, mert ugye egy időjárásnál az van, hogy korlátozni kell a légteret, hogy kikerüljék a légtársaságok a rossz időt.
Eddig is volt kapcsolat, eddig is volt szakmeteorológus, de nem ott a helyszínen, és attól, hogy ott van a helyszínen, a kommunikáció hatékonyabbá és egyszer rövidebbé vált. Itt nyilván másodperceken múlhat sok minden.
Hagy mondjak annyit, hogy nekem eleve ugye a menedzsment filozófiám, ez a kooperációra épül, és a kommunikációra. És ugye ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy rögtön az elején felvettem a kapcsolatot a Hungarometa vezérigazgatójával, de ugyanez vonatkozik egyébként a Budapest Airportra is, hiszen eddig a két cég viszonylag izoláltan, elszigetelten érte az életét, már pedig
társbérletben.
Hát igen, mondhatjuk. Ami nem mindig a pozitívabb kicsengésű, és azzal, hogy az NGM irányítása alatt egyébként a két cég végre egy tiszta légközlekedési stratégiát követ, ezzel ugye a két cégnek a kapcsolata is drámai módon javult. Hát olyan napi szintű egyeztetés van, például François Berisot vezérigazgatóval, vagy Lóga Máté igazgatósági elnökúrral, akár operatív kérdésekben, ami korábban soha nem volt.
Ugye ezt jól mondom, és jól emlékszem, hogy közel 4 évtizedes légiforgalmi gyakorlata van.
Hú, igen, ez csak azt mutatja, hogy milyen örök vagyok.
Nem, csak...
ez így van, igen, csak igen.
Nagyon kell kapaszkodjak a beszélgetésben. Ha már azt mondta, hogy kooperálni, ki igen. Mindenkivel kell még? A meteorológiai szolgálatot értem, a repteret értem, ki mindenkivel kell még hatékonyabban összedolgozni?
Nekem a legfontosabb kooperáció az a belső kooperáció. Tehát nálam, a mi embereink, ők vannak az egyes számú helyen, És ezt egyébként az elmúlt 10 hónap is bizonyítja. Ugye megegyeztünk a szakszeretekkel, kötöttünk egy 5 éves bérmegállapodást, rendeztük a fizetéseket, elkezdtünk egy nagyon drasztikus létszámnövekedést az irányítóknál.
5 éves bérmegegyezés, tehát 5 évre előre tudják a kollégáid, mennyit fognak keresni.
Így van, 2+1+1+1 év, ami azt jelenti, hogy bizonyos mutatókhoz van kötve ennek a megállapodásnak a mindenkori tovább léptetése, és egyébként ez egy automatikus folyamat tud lenni, hogyha minden rendben van. Ugye a külső kapcsolatrendszer, és végülis erre kérdezett rá, olyan szempontból sokkal, hogy mondjam, szélesebb körű, mint ahogy elsőre gondolnánk. Ugye főleg azért, mert mi, mint magas légtéri irányítók, a nemzetközi vérkeringésbe vagyunk bekötve. Ugye a cég működése is egyébként ezt tükrözi, mert egy nagyon-nagyon speciális cég vagyunk, azzal együtt, hogy egy ilyen van Magyarországon. Ugye mi alapjában egy állami feladatot látunk el, ez a magas légtéri irányítás, de ezen belül egyébként a mi számláinkat azt a légitársaságok fizetik, nem tudom, hogy ezt sokan valószínűleg nem is tudják, és egyébként mi teljesen transzparens és elszámoltatható módon kell, hogy azokat a pénzeket, amelyeket a társaságok fizetnek nekünk ezért a szolgáltatásért, ezt elköltsük. Ezért 5 éves megállapodásaink vannak, amelyet az Európai Bizottság is ellenőriz, és a légitársaságok is ellenőriznek. És akkor ugye ez arról szól, hogy a mi külső kapcsolatrendszerünk, az gyakorlatilag jelenti az Eurocontrolt, ugye, amely egyébként az európai szintű áramlás irányítást lenne hivatott elvégezni, és ezen kívül minden olyan légitársaságot, aki átrepül felettünk, tehát velük mi napi kapcsolatban vagyunk. Kollégáim 1000 szálon kötődnek szinte minden olyan légitársághoz, aki üzemel nálunk. Folyamatos real-time problémaértékelés van, probléma megoldás van, párbeszéd van, légtérszerkezet változik, hogy változzon, milyen korlátozás van. Tehát egy laikus számára elképzelhetetlen az a kommunikáció, ami nálunk van egyébként a munka hátterében.
A légitársaságok, tehát akkor befizetők, ugye, ha jól értem?
Hát ők szolgáltatásért fizettek, és elvárják a minőséget.
Most majdnem azt akartam mondani, hogy hát ők fizetik a zenét, de nagyon nehéz, mert hogyha egy légitársaságot, az előbb ugye Törökország került szóba, és egy új reptér, egy új futó, egyre több járatot akar indítani, és itt mindezt Budapesten valamilyen módon át kell tudni engedni, és nagyon sokan rendelnek, nagyon sok légitársaság akar még jobb pozíciót.
Így van.
És ehhez kell valamilyen szinten alkalmazkodni, sőt, nagyon gyakran valószínűleg azt kell mondani, hogy ez már nem fér bele, vagy nem így fér bele, ugye?
Bizony. Ugye itt az a kihívás, és nem problémát mondok szándékosan, amely kihívást, hogy a két iparágnak gyakorlatilag teljesen eltérő a működése. Ugye a légitársaságok azok egy teljesen szabad versenyes versenyben vannak egymással, kapacitásokat piacra raknak nagyon rövid idő alatt, kapacitásokat kivonnak, ha éppen mondjuk gazdasági problémák vannak, vagy egyéb problémák vannak.
Vagy bármi történik a világban.
Egy légirányító cég ezt nem teheti meg. Mi alapjában egy technológia szolgáltató vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas technológiai háttérrel rendelkezünk, ami ugye egy nagyon komoly CAPEX költségre vezethető vissza. Ugyanígy az irányítóink is, tehát ők nem mozgathatók egy éven belül, hiszen egy légirányító képzése az 2 évig tart Magyarországon. Olyan szigorú követelmények vannak. Ráadásul, ugye én azt szoktam mondani, megnéztem a ChatGPT-n egyébként, hogy mekkora az esélye annak, hogyha valaki egy olyan aranylelőhelyen, ahol tudod, hogy van arany, elindul és keres aranyat. És akkor valami olyasmit mondott, hogy egy találat, az körülbelül 10 és 100 keresés közé esik. Most ehhez képest, ugye egy légiirányító, hogyha visszaszámolunk, akkor körülbelül 1000 olyan jelentkezőből, aki már jelentkezik, és ez szeretne lenni, a végén végez 16.
10-16. Igen.
Tehát én azt szoktam mondani, hogy a mi irányítóink azok gyakorlatilag aranyat érnek, szó szerint, igen.
Ha már a kihívás kifejezést használta, fölírta magamnak, akkor nem problémákat fognak. Milyen kihívások adódnak még? Most így a szezon elején, vagy hát értem, egész évben szezonban beszélgetünk, és azt is szeretném még szóba hozni, ebben a műsorfélben van még néhány percünk, hogy hát a hírekbe is bekerültek az elmúlt hetekben itt a távolirányítással kapcsolatban. Egészen pontosan, ha jól fogalmazom, vagy jól emlékszem, akkor Nagy Márton miniszter azt mondta, hogy a világ első a magyar légirányítás. Ezt a két témát még körbe tudjuk járni, azt megköszönöm.
Igen. Ugye a kihívás, tehát ennek az egésznek az alapja, ez a egyenlőtlen forgalom szerkezet, és az emiatt ránk zóduló hirtelen igény, ami jelentkezett. Ugye ezt úgy próbáltuk kezelni, hogy már végzett és engedéllyel rendelkező légirányítókat is toborzunk egyébként a balti országokból. A KFOR szektorunk, amely ugye egy távol irányítási szektor, és Koszovó feletti légteret irányítjuk ezzel. Oda most hozunk 13 kollégát, ők fogják irányítani egyébként, ugye ők a balti államokból vannak már, júliusban fognak munkába lépni, az itt felszabadult irányító kollégákat fogjuk átcsoportosítani a magas légtérre, ahol kevesebb irányítónk van, és emellett egyébként szintén a balti államokból toborzunk magas légtér irányítókat, már végzett magas légtér irányítókat, de itt az az izgalmas egyébként, hogy a magyar légtér az egy annyira speciális és komplex légtér, hogy egy nagyon komoly oktatást kell adni, még azoknak a licensed irányítóknak is, akik külföldről jönnek, mert hogy csak hogy példát mondjak, hogy miért ilyen miért komplex ez a magyar légtér, mert ugye van egy magas légtéri forgalom, iszonyú nagy forgalom, emellett a bécsi megközelítéseket mi irányítjuk, tehát a Bécsre történő leszállásokat, emellett van egy Budapest airport le- és felszálló forgalom, tehát ennek a komplexitása egy elképesztő komplexitást jelent. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás.
Bonyolultabb, mint mondjuk Prága, Bécs,
igen,
nem tudom, Pozsony.
Igen.
Tehát
igen.
A régióban akkor ez itt a legkomplexebb.
Az egyik legkomplexebb. Az egyik legkomplexebb, és ugye ehhez az is hozzátartozik, hogy miután Magyarország területe relatíve kicsi, a légterünk relatíve kicsi, kerülni sokkal nehezebb. Uh-huh. Tehát ha mondjuk van egy időjárási probléma, amiből sajnos egyre több van, és mondjuk légtér korlátozást kell bevezetni, akkor néha nincs hova kerülni. Tehát egész egyszerűen nem tudnak rajtunk átjönni, és ezzel igazán nem lehet mit kezdeni.
Most ehhez képest, hogy ez egy ilyen komplex kihívás, ehhez képest önök a távoli irányításra is alkalmasak már. Azt hiszem, ilyen nem nagyon van, ugye legalábbis, ha jól olvastam éreket, ez nem gyakorlat, tehát nem nagyon hallani.
Ez úgy néz ki, hogy olyan légirányító cég, amely már aktívan irányít egy távoli magas légteret, ami nálunk a Koszovó, és megszerezte azt a képességet, hogy egy olyan nagy komplexitású repülőteret, mint Budapest Airport, digitálisan a távoli toronyról irányítson. Ugye ez a fejlesztés, amit Nagy Márton miniszter úr átadott, ez egy 8 milliárd forintos fejlesztés volt. Tehát ilyen szolgáltató nincs a világon, mi vagyunk az egyetlenek. Ugye ez a távoli torony, ez azért volt számunkra fontos.
Tehát nem a helyszínen.
Nem a helyszínen, hát a mi székházunkban igen, van igen. Egy terem, egy irányítóterem, és nem az irányítótoronyban ül a kollega, hanem ebben az irányítóteremben, ahol mindenféle audiovizuális módszerekkel, kamerákon keresztül, ugye reprodukáljuk a repülőtérnek az élő képét, és ami ebben nagyon nagy kihívás, hogy egy repülőtér az olyan, mint egy kisváros. 1000 mozgás van rajta. Gépkocsik jönnek, mennek, podgyászrakodók jönnek, mennek, repülőgépek le, felszállnak, gurulnak, és ugye itt az volt egy nagyon nagy kihívás, hogy ezeket a járműveket, ezeket real-time tudjuk folyamatosan azonosítani a videóképen. Tehát itt a videókép hozzárendelése magához, az azonosítóhoz, az egy iszonyú nagy kihívás volt. Na, ilyen rendszer nem nagyon van a világon.
Ez akkor azt jelenti, hogy a Magyar Légiforgalmi Szolgálat az tulajdonképpen bármilyen távoli helyszínen akár el tudna igazgatni egy repülőteret?
Abszolút. Erre, igen.
Ez egy ilyen lehetőség.
Mert ugye némi jelkésés van, tehát itt a kommunikációban, de nem olyan jelentős, ami ezt meghiúsítaná, tehát mi simán tudunk szolgáltatni. Ugye ennek egy nagyon fontos, hogy mondjam, praktikus alkalmazása lehet például, hogyha a magyar regionális repülőterek felfejlődnek egy olyan szintre, ahol már indokolt egy irányítás bevezetése. Ezt a távlatokban, ha erre igény lesz, akkor ezt meg tudjuk csinálni mindenféle probléma nélkül.
Majd folytassuk a képzéssel, jó? Mert azért a humán erőforrás talán az egyik legfontosabb így kihívás, van. Ahogy ön fogalmazott. Túri Ferenc, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT vezérigazgatója, a nap vendége itt a Trend FM-en. Néhány perc ma folytatjuk a beszélgetést.